Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! 10 hetes tárgyalás után alakult ki az az első olvasatra bemutatott lista, amely az Európai Bizottság összetételéről szól. Rész meglepetések és rész sikerek, talán így lehetne jellemezni ezt az egyeztetés sorozatot, ami pedig Balázs Péterrel, egykori külügyminiszterrel, diplomatával, egyetemi tanárral beszéljük át a jelenlegi átmeneti állapotokat. Köszönöm, miniszter úr, hogy elfogadta a meghívást, itt van velünk.
Örömmel, jó estét kívánok!
Azt már megelőlegeztük a múltkori találkozásunkkor, hogy december előtt itt nem fog működni semmi, mert egy hosszas ugye átvilágítása a jelenleg közzétett listán szereplő jelölteknek, illetve hát még van egy parlamenti szavazás, ahol egy csomagban kell őket elfogadnia vagy elvetni. Az a tény, hogy a keményebb, a hard tárcák olyan tagországokhoz kerültek, akik már régóta ott vannak a kemény magban és a döntési körök nulladik zónájában, az megnyugtató, egyfajta szokásjog, vagy itt föl kell kapjuk időnként a fejünket. Mondjuk az, hogy Ciprus megkapta a halászatot és az óceáni ügyeket, az kézenfekvő és szinte adja magát, de hogy Luxemburg agrártárcát kapjon, úgymond az Európai Unióban, azért az érdekes.
A tárcák elosztása egy nagyon nehéz feladat, hiszen a biztosokat a tagállamok kormányai jelölik. Erős belpolitikai megfontolások szoktak közrejátszani, hogy kit melyik pártból milyen szemét küldenek, és akkor a bizottság előre megválasztott elnöke, ugye Ursula von der Leyen, akit már június végén jóvá hagytak, továbbá a kül- és biztonságpolitikai felelős Kaja Kallas volt észt miniszterelnök asszony személyében. Nos, Ursula von der Leyennek az a dolga, hogy akkor kitesz maga elé 25 új nevet, akiket kapott az elmúlt néhány hétben, és meg kell próbálnia értelmes feladatokkal ellátni ezeket a személyeket. Egyszerre számít két dolog, mind a kettő elhangzott a kérdésben. Az egyik a tagállam súlya, fontossága, a másik pedig az illető személy alkalmassága. A tagállamok, a nagyobb tagállamok szoktak bizonyos preferenciákat jelezni, és ezt úgy nagyjából teljesítik is. Nem elég, hogy nagy egy tagállam, azért még azt is szokták mérlegelni, hogy a közös költségvetés nettó befizetője. Ugye, aki fizeti a cehet, az inkább rendelhet. Nos, kisebb tagállamok szoktak inkább azzal az eszközzel élni, hogy nagyon alkalmas embert jelölnek, aki valamihez kifejezetten ért, ilyen körökben, munkakörökben dolgozott, és akkor a svédek azt mondják, hogy ezen az alapon szeretnénk mondjuk a környezetvédelmet megkapni. Vagy hasonló szokott lenni például a bővítés kérdése, vagy más témák, amihez az adott személy közelebbről ért. Hát mindez figyelembe alakult ki az a lista, amit most Ursula von der Leyen ismertetett. Az egész dolog ott tart, hogy ugye ezeket a feladatokat a jelöltek ezek szerint elfogadták, különben nem jelentették volna be a sajtó előtt őket. Ezekből most villámgyorsan föl kell készülniük, hogy elébe állhassanak a megfelelő parlamenti bizottság előtt a meghallgatásnak. És az következik, és onnantól megy aztán tovább a mechanizmus.
Említette, hogy aki nagyon jó értője annak az illető szakterületnek, előnyben lehet akár a jelöléskor, és így megszerezhet egy fajsúlyosabb tárcát is a saját országának, de itt azért van egyfajta belső körforgás. Ne menjünk tovább, a magyar biztos esete, ugye, aki bővítésiből átment egy másik szakterületre, pászmára. Itt azért fölvetődik most nem csak az, hogy magyar politikus, de bármilyen hasonló helyzetben fölvetődik az a kérdés, hogy fel tud-e készülni, még ha 4 évet is beledolgozza magát ebbe a tematikába, avagy inkább úgy kéne elindulni, hogy már az előszelekció egy bizonyos fázisában tapasztalattal és tudással rendelkező jelölteket állítunk az ideális rajtvonalhoz.
Hát ugye mindenkinek új a feladat, ezt azért is mondom, mert még azok a biztosok is, akiket az országok újra jelöl, más területet szoktak kapni, tehát az nem szokás, az Európai Bizottságban, hogy valaki leszolgált 5 évet, ugyanőt jelöli az országa, és akkor ugyanazt folytatná, ez nem is tudok ilyenre hamarjában példát. Tehát aki tovább szolgál, például a szlovák Maros Sefcovics, ő is egy új területet kapott, ő eddig a belső igazgatással foglalkozott, most bekapja a kereskedelmet például. Tehát minden biztos jelölt valami olyan feladattal találkozik, amit ebben a formában még nem csinált, viszont itt két dolog segíthet. Az egyik az, hogy van az adott területtel összefüggő szakmai múltja, tehát mit tudom én, valaki adóügyet, vagy egészségügyet, vagy valamit, tehát nagyon ismeri azt a szakterületet, ez az egyik. A másik, hogy lehet, hogy a szakterületet kevésbé ismeri, de az Európai Unió működését, csinyát, bínyát, intézményeit, jogát jól ismeri, és akkor könnyebben eligazodik egy új területen is. És még hadd tegyek hozzá egy harmadik szempontot, ugye a lényeges különbség van az Európai Bizottság és az Európai Parlament megújítása között. Az Európai Parlament mindenestül befejezte a mandátumát, és a teljes csapatot újjáválasztják. Vannak persze újra választott képviselők, de az egész csapat megy. Na most az Európai Bizottságnál csak egy igen vékonyka felső réteg, a 27 bizottsági tag cserélődik, és sok tízezer ember továbbra is dolgozik a megfelelő szakterületeken, a főigazgatóságokon, tehát a csapat adott. Ez olyan, mint egy minisztériumban csak a minisztert cserélik, az egész apparátus teszi a dolgát, tehát nagyon nagy mértékben támaszkodhatnak majd a biztosok arra a szakapparátusra, amelyik tovább szolgál, majd csak éppen a főnök változik.
Változnak-e a súlypontok az uniós dinamikában, ha megnézzük a jelenlegi szétosztott tulajdonképpen pozíciókat? Gyengült-e valamelyik középsúlyos tag, illetve erősödött-e valamelyik tagállam, aki azelőtt talán ennyire nem volt ott a fontos döntések közelében, és azért kérdem ezt, mert ugye van egy ilyen sajtóban is több ízben előforduló narratíva, hogy hát itt vannak kemény tárcák, ahol tényleg az uniós ügyeket érdemben meg lehet mozgatni, amilyen például a költségvetési, vagy az ipari, vagy akár a migrációs, biztonsági tárca, de hogy azért vannak ezek a nagyon hát esélyegyenlőségről szóló, meg ifjúsági, meg mondjuk például az oktatási, ami attól izgalmas, hogy ugyan szép és nemes, csak hogy pillanatnyilag az oktatás az a tagállamoknak a saját hatáskörében eldöntendő terület, úgyhogy nagy mozgástere igazándiból nincs egy ilyen biztosnak. Hogy állunk most? Ki veszített, ha egyáltalán lehet ezt így föl lehet tenni, ki maradt alul, vagy ki húzta a rövidebbet, inkább így kérdezném.
Hát a kérdést úgy is föl lehet tenni, hogy vajon mitől fajsúlyos egy tárca az Európai Bizottságon belül. Itt több szempont van. Az egyik az, hogy ahol pénzt osztanak, ahol sok pénz van, vagy pénzt használnak föl. Ilyen szempontból például a kohézió, tehát az uniós alapok felügyeletét, elosztását kapta most alelnöki minőségben az olasz biztos, ami Olaszországnak hát egy nagyon nagy falat és egy nagy nyereség.
Egyébként ez a miniszter úr, ez az alelnöki pozíció, mert ugye ez is bekerült most a mindenféle kommentekben, hogy hát az is fontos, mennyire fontos tulajdonképpen, van 6 alelnök összesen, és ebből 4 nő, mi az plusz súlyuk, vagy mitől lesznek feljebb a többi biztosnál, hogy biztos és egyben alelnök is?
Általában az jellemző az alelnökökre, hogy egynél több szakterület tartozik valamilyen formában hozzájuk, tehát a biztosok kis sejtjeit, munkacsoportjait is felügyelik, tehát vannak alájuk beosztott biztosok. De ezek nem feltétlenül ilyen gúlaszerű felügyeletek, hanem van, hogy horizontális témákat fognak össze, fognak csokorba és koordinálnak. De mindenképpen több a feladatuk, mint egy mondjuk ilyen minisztériumi profilhoz hasonlítható szakigazgatási terület, tehát ezek az alelnökök, és hát meg is tisztelik az országot, meg a szemét is vele. Már jó ideje, ugye, amióta ilyen nagyra nőtt az Európai Unió, és minden tagállam delegál egy biztost, és ezzel nem sikerült változtatni. Bár megjegyzem, hogy 20 évvel ezelőtt már belefogalmaztuk az alkotmány tervezetbe, amiből aztán végül lisszaboni szerződés lett, hogy elég lenne, ha a tagállamok kétharmadának megfelelő számú biztos alkotná a bizottságot, de senki nem hajlandó lemondani arról, hogy legyen saját biztosa, úgyhogy sokan vagyunk.
Ez a kétharmados, miniszter, ez a kétharmados javaslat, ez mitől lenne jobb, gyorsabb lenne a döntéshozatal, effektívebb a munka, könnyebben lehetne dűlőre jutni bizonyos kényes ügyekben, mi az indoka?
A kormányok ideális mérete a kérdés. Ugye nagyon érdekes, hogy az Európai Unió sok mindent tudott egységesíteni, de a nemzeti kormányok belső szerkezete az a sajátosságok szerint alakul, és nagyon különböző országonként. Tehát nincs az, hogy mindenkinek van mondjuk egy környezetvédelmi minisztere, vagy mindenkinek van egy energiaügyi minisztere, hanem ezek a legváltozatosabb kombinációkban helyezkednek el, és belpolitikai megfontolások alakítják. És akkor érdemes végignézni, hogy mekkora kormányok vannak Európában. Ugye vannak viszonylag szűkebb kormányok. Hány miniszterrel lehet jól elkormányozni egy országot? A takarékosabb, szikárabb kormányok olyan 15-16 tárcát szoktak felvonultatni. Az északi országokban inkább mutatják a tárcákat, tehát ott előfordul, hogy 20 fölötti tárca van, és annyi art, annyi felelős, annyi interpellálható miniszter, és nagyon érdekes, hogyha a kormány valamivel nagyobb, akkor a minisztériumok viszont kisebbek. Tehát ahol vannak külön kisebb profilok, ott a bürokrácia is kisebb. A szélsőséges ellenpélda Magyarországon az Orbán kormány, amely hatalmas piramisokba szervezett, hát ugye elég megemlíteni, hogy pillanatnyilag a belügyminiszterhez tartozik az egészségügy és az oktatás is. Hát, hogy aztán ez mire jó, mire nem, azt mondjuk magyar állampolgárok a saját bőrünkön érezzük, de ez a túlzott centralizáció, és ugye réges-régi időkben, 19. században egy 8-10 miniszterrel el lehetett kormányozni egy országot. A mai helyzetben, amikor bizonyos szakterületekkel kormányszinten kell nevesítve foglalkozni, akkor olyan, hát közel 20 minisztériumra azt gondolom, hogy szükség van, többre viszont nem nagyon. És akkor az Európai Bizottságban ugyanez visszaköszön, hogy ott is megjelennek az ágazati tárcák, és akkor több az ember, mint a tárca, ezért találták ki már jóval ezelőtt, hogy hát néhány delegált az legyen alelnök, és fölügyelje a többieket, magyarul, mint a londoni autóbusz, ilyen két szintű lett az Európai Bizottság.
Bizonyára jobb is a rálátás abból a szögből, ebből a pozícióból, az alelnökiből, de hát megjelentek olyan, azt hiszem, hogy a konjunktúra diktálta feladatok is, mint amilyen például a szlovén biztosé, Márta Kosz, aki hát a bővítési tárcát kapta meg, illetve a keleti szomszédsággal és Ukrajna újjáépítésével foglalkozik. Hát ez egy nagyon hát optimista tárca, így a nevéből ítél, vagy már az újjáépítésre létrehozták. Valamit tudhatnak Brüsszelben, vagy egyszerűen csak így sokkal hangzatosabb ez a pozíció?
Hát ez röviden és magyarul ez a bővítési tárca. Ugye ezt csinálta igen. Ottan egy Várhelyi Olivér. Ezt egy kicsit tovább osztották, tehát az, hogy Ukrajna jövője is bele van szőve, ez egy optimista kis farok a végén, de ez a bővítés azzal a módosítással az eddigiekhez képest, hogy ez most a keleti szomszédságra korlátozódik, tehát ez a Nyugat-Balkán és a posztszovjet térség, hiszen itt helyezkednek el a potenciális tagok, mert az uniónak csak európai ország lehet a tagja az alapszerződés szerint, és ettől külön választották, és a horvát biztosra bízták a Mediterráneum térségét, ott ugye nincs napirenden a bővítés, mert ők nem európai államok, de nagyon fontos szomszédság, tehát így tagolódik most ez a témakör két biztosra leosztva.
Volt egy Hát kis malőr is, és nem véletlenül használom ezt a kifejezést, mert hogy a franciákkal patthelyzetbe lavírozta magát Ursula asszony egy adott pillanatban, és Thierry Breton lemondott, illetve visszalépett, és aztán Séjourné jött helyette, de hát azt is mondhatnánk, hogy ez csak egy nyomdahiba, vagy többre kell gondolni.
Tűnik, hogy azért itt volt egy személyes feszültség az eddigi francia biztossal, a Thierry Bretonnal, akit egyébként újra jelölt a francia kormány, de valami gubanc támadt, és ő érzékelte ezt, és azt a megoldást választotta, hogy inkább ő lemond, és utat nyit egy másik jelöltnek, és ez a másik jelölt lett a Séjourné, aki viszont egy alelnöki pozíciót nyert meg.
Hogy ez a tárgyalás sorozat mennyire sikeres, vagy mennyire nyögvenyelős, arról tulajdonképpen csak közvetett információink vannak. Az tény, hogy hosszas egyeztetés, ugye 10 hét, az eléggé komoly intervallumot jelent. Nem sikerült a paritást megoldania, tető alá hoznia, amit ugye beígért az elnökasszony. Ez, hogy 40% azért ez már mégiscsak vállalható arra, vagy lényegében bármi, ami eltér attól, amit valaki bejelent szándéktól, azt úgy kell kezelni, hogy kudarc, fél siker?
Sehol nincs előírva a nemek aránya, se az Európai Bizottságban, se másutt. Tehát az Európai Unióban sincs ilyen szempont, amint például az ENSZ-ben sincs. Mégis van egy nagyon egészséges törekvés arra, hogy azért legyen nagyjából ilyen fele-fele arány a férfinő részvétel. Na most az Európai Bizottság tekintetében nem Ursula von der Leyen kezdte már előtte, ugye volt két Barroso bizottság is, meg Juncker is, tehát mindegyik bizottsági elnök törekedett arra, hogy amennyire lehet, de ez nem ígéret és kudarc, mert nem rajta múlik. Tehát ő szeretné, ő ezt a szándékát, kérését meghirdeti, de a választ a tagállamok adják meg. Tehát a tagállamok jelölik a biztosokat, úgyhogy ez semmiképpen nem kudarc, ez egy nagyon pozitív kezdeményezés volt von der Leyen részéről, megpróbálta a tagállamoknál helyenként ugye belpolitikai vagy egyéb személyi szempontok érvényesülnek, így is azt gondolom, hogy egy 40%-os női arány az egy egészen szép eredmény.
Joseph Borrell egy évvel ezelőtt nagyjából azt mondta, hogy ez így nem mehet tovább, nem ilyen frappánsan fogalmazott nyilván, de ezt lehetett leszűrni a szavaiból, mert hogy az a stratégiai és általában az a politikai filozófia, ami az EU-t eddig meghatározta, az nem működhet így tovább, mondta ő. Nem függhetünk az orosz és kínai energia forrásoktól, és nem függhetünk az amerikai biztonsági garanciáktól. Megy-e olyan irányba ez az unió, hogy ez a függőség, ami hát végül is, még ha csökkent is az utóbbi periódusban, főleg az energia szektort illetően, fennáll, hogy számolni kell vele, halad-e az unió ebbe az irányba, és lesznek-e partnerei von der Leyen asszonynak ebben a törekvésben?
Külpolitika első számú szempontja, prioritása a biztonság. Minden más ezután következik. Ez jelent mindenekelőtt élet és vagyonbiztonságot, de aztán ellátási biztonságot is. És ilyen szempontból most már hosszú ideje az energiaellátás egy kulcskérdés. Energiát onnan kell beszerezni, ahonnan az folyamatosan, biztonságosan, fenntartható módon, megfelelő áron megszerezhető. És ugye ezt a helyzetet megrendítette az orosz terjeszkedés és az Ukrajna elleni támadás. Tehát bizonytalanná váltak azok a források, minden józan kormány azonnal elkezdett cselekedni. Ugye Németország leállította az északi áramlat 2-t, az egy korábbi békés időszakban, hát a németek számára jó ötletnek tűnt, hogy csináljanak egy közvetlen gázvezetéket Oroszországból a Balti-tenger alatt közvetlenül Németországba, és akkor hip-hopot terem az orosz gáz, és az nem is túl drága, arra lehet építeni. Aztán kiderült, hogy ugye mindig kellenek alternatívák. Van az a szép angol mondás, hogy ne tedd az összes tojást egy kosárba, és erre mindig gondolni kell, tehát kellenek alternatív megoldások. Egyébként az Európai Unió ezt szorgalmazta, sőt finanszírozta is, mert például a gázvezetékek esetében is az úgynevezett interkonnektorokat építettük ki, és például Magyarországnak van Romániával, Horvátországgal és Szlovákiával is ilyen összekötő, vezeték összekötő rendszere, ami lehetővé teszi a kétoldalú, két irányú szállítást is. Tehát Magyarország most már az Adriáról is tud például importálni gázt. Ugye belépett a viszonylag újabb technológia cseppfolyós gáz, tehát az, hogy lehűteni, sűríteni, és akkor cseppfolyós állapotban szállítani a gáz, és utána fogadókikötőben csak ki kell nyitni, és akkor magától vissza nyeri az eredeti térfogatát. Nos, tehát ezek mind fontos megoldások. Jött ráadásul az amerikai palagáz, ami ugye kicsit vitatott a kinyerés technológiája miatt, de az is ott van, az is szállítható. Tehát sok felé kell orientálódni, és azért Európának, ugye nem csak a keleti szomszédság felől van szénhidrogén beszerzési lehetősége, hanem ott vannak a norvégiai mezők és az algériai források is. Na most pillanatok alatt jól reagált például Csehország, amely ugyanúgy rá volt kötve a szovjet eredetű vezetékekre, mint Szlovákia vagy Magyarország, ma már teljesen függetlenek tőle. A németek óriási lépéseket tettek szintén alternatív beszerzési források irányába, és az Európai Unió is ezt nagyon tudja segíteni azáltal, hogy a megfelelő technikai megoldásokat finanszírozza.
Van az Uniónak ez a nyugat-kelet osztata, múltkori találkozónk során ugye ezt végig is vettük, hogy amikor tisztségeket, helyzeteket alakítanak ki, például egy uniós bizottságot, vagy egy akár csúcstestületet, akkor mindenféle szempontot figyelembe kell venni. Most, ahogy végignézem ezt a listát, talán a keleti térfél a lengyelek révén nyert leginkább, hiszen költségvetési biztosunk van, Varsó küldötte személyében. Egyébként meg olyan fél könnyed és nagyon soft tárcák jutottak a keleti országoknak. Ez így rendben van? Ön hogy látja diplomáciában jártasként, meg az egyensúlyok, és a mindenféle összefüggések ismerőjeként és figyelőjeként, hogy akkor ez most, hát durván fogalmazok, kifizették akkor keletet ezzel a költségvetésivel?
Lengyelországnak ez egy óriási nagy elismerés, tehát hogy Serafin nevű biztos, aki egyébként korábban Donald Tusk kabinetfőnöke is volt, és egy igen tapasztalt ember, megkapta a költségvetést, egyik kulcsfontosságú. Viszont amit még lehet látni, hogy az újabb tagállamok közül nagyon nagy súllyal szerepelnek a baltiak. Mind a három balti ország igen komoly tárcákat kapott. Említettük már az észt Kaja Kallaszt, aki biztonságpolitikai főképviselő lett, és a védelmet lett biztos kapta, és a gazdaságot litván biztos kapta. Úgyhogy igen nagy súlya van, és ebben tükröződik az a geopolitikai súlypont eltolódás, amelyik Ukrajna megtámadása miatt, ugye ott nagyjából Lengyelország körül alakult ki egy új NATO csomópont, egy bázis, a három balti ország és a két új NATO tagállam, Svédország és Finnország. És ők is igen fontos tárcákat kaptak, ugye a finn biztos asszony alelnök lett, és a svédek is ugye megkapták kedvencüket, a környezetvédelmet.
Talán még ezt a luxemburgi rejtélyt fejtsük így meg a beszélgetésünk végéhez közeledve, miniszter úr, hogy mitől, hát én nem tudom, ha most drón felvételt készítenék az államról, azért persze vannak ott rendezett és nagyon is csinos kis gazdaságok, de hát Luxemburg tényleg nem arról híres, hogy a GDP-nek x százalékát a mezőgazdaság tartja el, vagy abból származik. Mégis hogy került hozzájuk ez az agrártárca?
Hát föltehetőleg úgy, hogy alkalmas embert jelöltek, mindenképpen kell, hogy értsen, hiszen egyik nagysúlyú tárca, ugye már említettük azt, hogy ahol pénzt osztanak, hát itt is agrártámogatások vannak, és hozzá lehet tenni, hogy ahol az uniónak hatásköre van. Tehát cselekvőképes, bizony a mezőgazdaságra ez elmondható, hiszen a közös mezőgazdasági politika valóban közös politika. Úgyhogy tehát alkalmas személy lehet, és Luxemburgot azért nem szabad lebecsülni, mert nagyon érdekes, nem egy bizottsági elnököt adott már Luxemburg, ugye Junckerre jól emlékszik mindenki, de voltak korábbi luxemburgi elnökök is, még legalább kettő előtte. Olyan stratégiai helyen fekszik, ugye a német-francia határon, egy luxemburgi helyből beszéli mind a két nyelvet, németet és franciát is, miközben természetesen tud angolul, meg esetleg más nyelveken is, élvezi a két kulcsállam bizalmát, Párizs és Berlin bizalmát. Úgyhogy egy luxemburgi politikus az úgy nő fel, hogy eleve benne van a két nagy szomszéd politikai vérkeringésében, és jól érti, amit a németek akarnak, jól érti, amit a franciák akarnak, szinte bizalmi pozíció az, hogyha valaki a luxemburgi politikából jön.
Igen, és hát ha nem tévedek, most így beugrott, hogy tulajdonképpen arról híresek, hogy a virágkertészetük az igencsak előre haladott, még a világháború idején Amerikába emigrált luxemburgiak is egy adott pillanatban ott nagyon hát jól működő vállalkozásokat indítottak be ilyen téren. Na de hát a magyar biztos történetét azért ne hagyjuk ki ebből a beszélgetésből, mert lehet, hogy izgalmas, lehet, hogy tanulságos, lehet, hogy akár az ő elvetésén, vagy nem megszavazásán, vagy hogy ő miatta kell majd újra újabb szavazást a parlamentben megejteni, legalábbis az eddigi információk erre utalnak.
Hát ugye Várhelyi Olivér, ő önmagába véve egy jó szakember, tanult jogász, én dolgoztam vele különböző felállásokban, viszont az elmúlt 5 évben, mint bővítési biztos, bizonyos kritikákat kapott, hogy nem mindig az Európai Unió preferenciáit érvényesítené, mondták rá egyesek, hanem minthogyha Orbán Viktor szempontjait próbálná ott is képviselni. Ennek nem lett folytatása az Európai Parlament fiskálőt, maradt a helyén, végig szolgált az 5 évet. A súlyos probléma...
Időnként volt, nem kapcsolta ki a mikrofont, és hát folytatta a kritikákat, ugye? Ez azért ugye történet sármjához tartozik.
Így van. Tehát, na most, ha súlyos probléma lett volna, a bizottság elnöke felszólíthatja a biztost, hogy mondjon le. És erre volt már példa, hogy nem hajlandó vele dolgozni. Nem történt meg, viszont Várhelyi Olivér elkövette azt a nagyon súlyos hibát, ami másokkal is megesett már, nem figyelt arra, hogy be van kapcsolva a mikrofon, és egy vita során, vagy vége felé, Európai Parlamentben valami jöhet mondod, hogy hány hülye van még. Úgyhogy hát ez súlyos hiba volt. Tehát soha nem szabad lebecsülni a hallgatóságot, a közönséget, vagy bármit. Nos, mindezzel együtt ez egy apró botlás, nem szép, de mondjuk ettől még nem válik alkalmatlanná a tisztségre. Most ő azért egy eléggé hát súlyos üzenetet kapott azáltal, hogy egy ilyen kínban fogant tárcát adtak neki. Ugye ez oda nyúlik vissza, hogy amikor Románia és Bulgária 2007-ben kicsit megkésve csatlakozott, mi már benn voltunk akkor 3 éve az Európai Unióban, és már minden értelmes tárca el volt osztva, és nekik valamit ki kellett találni, és akkor az amúgy kitűnő román biztosnak a többnyelvűség tárcát adták. Én beszéltem vele utána, kérdeztem, mit csinál, azt mondta semmit. Tehát a tolmácsolást ellenőrizte időnként, és a bolgár biztosnak találták ki ezt a belső piacból leválasztott egészségügyet, amihez még ilyen kis Parkinson gyanánt hozzátették az állatok jólétét, és ezt kapta most meg Várhelyi Olivér. Hát ez egy erős üzenet, ugye nem csak személyének, de az országának is, mert ez igazán nem tekinthető komoly feladatkörnek. Tegyük hozzá, hogy a biztosok amúgy hetente ott ülnek a testületi ülésen, tehát ott elben bármihez hozzászólhat, de a napi munkájában hát egy pihekönnyű feladatkört kapott.
Mennyire áll az a feltételezés, vagy mennyire valószínűsíthető, hogy ez lényegében a budapesti kormánynak meg is felel, ha elakad az első vokson a testület, mert akkor jöhet egy olyan javaslattal, amit el fognak fogadni, mert hogy eddig legalábbis az unió történetében olyan nem volt, hogy a parlament másodjára is leszavazza a bizottságnak az összetételét.
Hát ugye most az következik, hogy egyenként meghallgatják a parlamentben a biztos jelölteket. És a meghallgatáson két témakör van, az egyik a betöltendő feladat, hogy ahhoz érte valamennyire, mit tud arról mondani, a másik az illető személynek, az előélete, eddigi pályafutása. Na most nem lesz könnyű helyzetben Várhelyi Olivér, valószínűleg ki lesz téve kritikáknak, és utána az illetékes parlamenti bizottság egy levelet fogalmaz meg, amiben a véleményét rögzíti. Ez a vélemény, még ha negatív is, akkor se kell, hogy feltétlenül befolyásolja az elnök állásfoglalását. Tehát Ursula von der Leyen attól még
felülírhatja.
Felveheti a listára. Igen. Volt már ez is példa, hogy valakiről kitettek a parlament honlapjára egy kifejezetten negatív véleményt, mégis ott volt a listán. Tudnék, amit meg kell nyernie von der Leyennek, az két szavazás. Az egyik az viszonylag könnyű, a másik az inkább nehéz. A könnyű, hogy a kormányfők testülete, az Európai Tanács borincson rá az egész listára egyszerre. Na most mindenkinek ott van a maga embere, és mindenki úgy van, hogyha a többiek elfogadják az én emberemet, én is elfogadom a többiekét. De tehát ott viszonylag könnyen szokott átmenni, ott van egy ilyen kölcsönös megértés. A parlamentben ott támadhatnak kifogások, és az általában előre, ugye most 8 frakció van az új Európai Parlamentben, azt úgy szokták szondázni a frakcióknál, hogy vajon tetszik-e neki az előterjesztett lista, és hogyha ebből az jön ki, hogy a többség nem szavazná meg, akkor nem kérnek szavazást. Például Barroso az első bizottsága alkalmával, hát ez régen volt, 2004-ben, belépett a parlamentbe, mindenki izgalommal várta, és azt mondta, hogy ma nem kérek szavazást az új bizottságról. Sarkon fordult, és kiment. Tehát, mert azt a prognózist kapta, hogy ezek le fogják szavazni. És akkor egy módosított listával bement egy hónapra rá, és akkor már biztos volt abban, hogy megszavazzák. Tehát ez a szavazás lesz a döntő, erre készülnek majd föl, olyan listát kell bevinnie, ami várhatóan átmegy a parlament szűrőjét.
Akkor az is előfordulhat, vagy inkább másként fogalmazok, egyáltalán nem lehet kizárni, hogy ez a decemberi várható deadline ez kitolódik, hogyha történetesen megakad, vagy olyan jelzések érkeznek, hogy az a felállás, amely elő a plénum elé menne, az nem nyeri el a megfelelő voksszámot.
Az sincs kizárva, de azért itt van egy olyan törekvés, hogy ha valami nem tetszik, akkor próbálnak erről szűkebb körökben tárgyalni, és olyan megoldást találni, ami aztán át fog menni. Tehát mondjuk egy hónapos csúszás szíván belefér, lehet, hogy november 1-ével nem fog felállni az új bizottság, csak mondjuk december 1-ével. Annál nagyobb eltolódást nem valószínű, mert azért van egy olyan politikai kultúra Európában, hogy megértik az üzeneteket, és próbálnak közeledni egymáshoz.
Hát reméljük, hogy ez így lesz. Balázs Péter bizakodó végszavával zárjuk a mai tetőteraszt. Miniszter úr, köszönöm, hogy itt volt velünk. Akkor a Vox után közvetlenül találkozzunk, és beszéljük át, hogy ezt egyáltalán, hogy mi történt addig, ugye, mert lesz jó néhány hét, és hogy tulajdonképpen a plénum szavazatának az aránya milyen üzenetet jelent, azt hogy kell dekódolni majd.
Nagyon szívesen visszatérhetünk ezekre a prognózisokra. Mi vált be belőlük és mi nem?
Köszönöm még egyszer a beszélgetést. A hallgatóknak pedig a figyelmet köszönöm. Tetőterasszal legközelebb holnap a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban. Rostás Péter Istvánt hallották.
Ez a Tetőterasz.